15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az új gazdaságpolitikai akcióterv 7. és 13. pontja rögzítette, a kormány célja a megfizethető lakhatás támogatása, a lakhatási feltételek javítása, fiataloknak szóló lakásprogram kialakítása. A Magyar Bankszövetség által bejelentett 5%-os önkéntes kamatplafon hozzájárul a kiszámítható és kedvezőbb hitelkörnyezet megteremtéséhez. Ezáltal az intézkedés meghatározó előrelépés a fiatalok otthon teremtésében, a megfizethető lakhatás támogatásában, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Magyar Bankszövetség közleménye szerint 2025 április 1-től 2025 október 30-áig önkéntes alapon a hazai bankok olyan jelzálog hitelkonstrukciót kínálhatnak a 35 év alatti első zöld lakást vásárlók számára, amely esetében az éves fix kamat az első 5 évre kedvezményesen maximum 5%. A jelzálog hitelnek nincs folyósítási, elbírálási, közvetítői és egyéb banki díja. A szaktárca közölte, a kormány a lakáskínálati oldalon keresztül is segíti az otthonteremtést. Új lakásfejlesztési tőkeprogram indul, aminek keretében hazai ingatlan alapokon keresztül alaponként akár 30 milliárd forintnyi forráshoz juthatnak az ingatlan piaci szereplők, akár nyilvános, akár zárt körű alapok esetén. Hatékonyan fel kell lépni a hamis mézek uniós forgalomba hozatala ellen, például a természetes és nem természetes méz jelölése és elkülönítése által, addig is azonban az ebből fakadó versenyhátrány ellensúlyozására, így a méhészeti ágazat többlet támogatására van szükség, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Az EU tagállamok agrárminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón Nagy István hangsúlyozta, Bulgária és Románia védőintézkedések alkalmazását kérte az Ukrajnából származó méz importja miatt, mivel autonóm kereskedelem liberalizációs intézkedésben az úgynevezett ATM rendeletben meghatározott vámmentes kontingens kimerült, azonban az Ukrajnából érkező méz mennyisége még a vámmal terhelt behozatalként is problémát okoz a belső piacokon. A halászati kérdésekkel kapcsolatban elmondta, az álláspontok távol vannak még egymástól, a következő hetekben kemény tárgyalások várhatók annak érdekében, hogy mindenkinek elfogadható megoldás szülessen. Mindenképpen szeretnék a biológiai, a gazdasági és társadalmi egyensúlyt összehangolni, hogy a hármas egység tudja szolgálni az ebből élők mindennapját, mondta a tárca vezető. Minden óvoda, általános és középiskola csatlakozhat az ország legnagyobb iskolai adománygyűjtéséhez. A december 11-éig tartó karácsonyi mosolymanók akcióval rászoruló családok gyermekeit támogatják a szervezők, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Pont Velem Okos program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató és a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkársága által szervezett akcióban a cipős dobozba csomagolt játékokat, édességeket, személyes üzenetekkel kísért ajándékokat még az ünnep előtt eljuttatják a nehéz helyzetű családok gyermekeinek. Az akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat, és készpénzzel is támogatható a gyűjtés az adományoz.hu oldalon keresztül. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ajándékcsomagokat az iskolájukban adhatják le a segíteni akaró gyerekek november 11-e és december 11-e között. A gyűjtésben résztvevő pedagógusoknak csupán annyi a teendőjük, hogy a pontvelem.hu felületen regisztrálva jelzik, van elszállításra kész adomány. A Semmelweis Egyetem nevével reklámoznak egy pulzoximétert a legnagyobb videó megosztó csatornán, hamisan azt állítva, a készüléket az intézmény munkatársai fejlesztették ki, közölte az egyetem. Felhívták a figyelmet arra, hogy az általuk jegyzett lakossági videók a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján érhetők el. Az intézmény nem reklámozza szabadalmait online áruházakban. Az intézmény az ügyben megteszi a szükséges jogi lépéseket, olvasható közleményükben. Csütörtökön kezdődik a 32. francia filmnapok vetítés sorozata Miskolcon, ahol a Művészetek Háza Uránia és Béke Art mozitermeiben 8 francia filmet nézhetnek meg az érdeklődők eredeti nyelven magyar felirattal. A csütörtöki megnyitót a Párizsi Pillanatok című vígjáték vetítése követi Margan Satrapi rendezésében. Az alkotást szombaton és vasárnap is levetítik az Uránia Art moziteremben. Ugyanezen a helyszínen csütörtöktől vasárnapig Ivan Calverac Balhé a Rivérán című vígjátéka is látható lesz, amely egy nyugdíjba vonult katonáról szól. Jövő hétfőtől szerdáig Frank Belloc Hirtelen mennyasszony című romantikus filmjét vetítik, melynek főszereplője egy álmennyasszonyt bérel fel szülei megtévesztésére. A rendezvénynek otthont adó intézmény Béke Art mozitermében a megnyitó napjától vasárnapig a Hősük lehetünk című filmet vetítik. A rendezvény a Cinemis Nonprofit Kft. És a Miskolci Alliance Française intézet közös szervezésében valósul meg.
Az időjárásról.
Továbbra is sok lesz felettünk a felhő, emellett egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Hajnalban 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Barátságban Istennel. Első rész. Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Mózes második könyve 33. fejezet 12. vers. Mózes úgy beszélt Istennel, mint a barátjával. Megosztotta vele az érzéseit és gondolatait. Isten akarta így. A következő kép zajlott a beszélgetésük. Ezt mondta Mózes az Úrnak: nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. Azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Mózes azokat a kijelentéseket mondja itt vissza Istennek, amiket tőle hallott korábban. Volt már olyan, hogy így emlékeztetted a házastársadat vagy a legjobb barátodat? Te mondtad, hogy... Mózes is pontosan ezt teszi. Emlékezteti Istent a saját szavaira. Isten azt akarja, hogy jegyezd meg a szavát, majd mondd vissza neki. Nem azért, mert emlékeztetésre szorulna, hanem mert neked van szükséged rá, és azért is, mert Isten csak is a saját szava beteljesítésére esküdött meg. Amikor Isten szavát kimondva imádkozol, az ő akaratát imádkozod, és bizonyosan meghallgatásra találsz. Ezért hát tanuld, és jegyezd meg azokat az igéket, amelyek rátapintanak a szükségeidre és a vágyaidra, majd amikor Istenhez beszélsz, idézd fel, és imádkozd vissza azokat. Amikor például azt imádkozod, hogy mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek, Isten el fogja ismerni, hogy így van. Minél többet tanulsz meg igéjéből, annál inkább akarata szerint való lesz a csendességed, és annál inkább igazodni fogsz hozzá. Legyen kéznél a Bibliád, amikor Istennel beszélgetsz, hogy eszedbe juttassa azokat a szavakat, amelyeket imádságban ki kell mondanod. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. November 19-én kedden a mikrofonnál a Svéd asztal szerkesztő műsorvezetőjét, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk első órájában először arról szólunk, hogy a felújított református templomért tartottak hálaadó istentiszteletet vasárnap Bán-Horvátiban. A középkori eredetű templom felújítása statikai, illetve műszaki problémák miatt vált szükségessé. A részletekről többek között Demeter Zoltánné református lelkipásztorral beszélgetünk.
A templom fő hajóján, a támasztó falakon törés vonalak jelentek meg. Szükségessé vált a templom belső építészeti munkálatainak az elvégzése. Először a torony és a templom statikai megerősítése, a tetőszerkezet teljes körű cseréje, felújítása történt meg. Elkészült a templom homlokzatának is a felújítása, az épület környezetének rendezése és a templom talajvíz elleni szigetelése.
Ezt követően arról hallhatnak, hogy Kézműves kincseink címmel nyílt kiállítás a napokban a Miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület néhány alkotójától. Mint Gergye Zoltán, az egyesület vezetője rádiónknak elmondta, már régi az együttműködés a kollégiummal, hiszen már többször szerveztek ide kiállítást.
Itt mi rendszeresen megjelenünk, általában 2-3 évente, vagy mikor, hogy van itt lehetőség a kiállításra. Itt az aulában van egy egész jó használható kiállító tér, és a vezetésnek gyakran szép jutunk, már mint a kézművesek, a népművészek, és akkor mindig kicsit körbeudvarnak, minket, hogy jöjjünk, mikor, hogy, és általában ilyenkor ősszel szoktunk itt eleget tenni a meghívásnak.
Kedves hallgatóink, ezekről a témákról hallhatnak tehát ebben az órában, számítunk figyelmükre.
Kerék, füstöl a menedék, nem vagyok itt csak vendég. Fúj a szelét, rázza a levelét, magam vagyok az ellenség. Zúg a kerék, füstöl a menedék, nem vagyok itt csak vendég. Fúj a szelét, rázza a levelét, nem vagyok itt. Ha kiszakadok mégis egy pillanatra, a kék madár hív, hogy visszaadja azt, amit már elfeledtem rég, hogy a csend nem zaj, s a csillagos az ég. Hát majd kiszaladok mindig a pirkadatba, a kék felettem, a föld alatta. Elindul a lábam, ott kapkodom, hogy minden ilyen éles maradjon. Indulj el! Nélküled csak telik, szakadó ravaszul, de kitanul, szeretni igazul, a szívem, ha felett lehet, újra vigaszul. Hazahúz, a kezed hazahúz, kutatom a szemed, a hajnal belefúj. Kitanul, majd szeretni igazul, az eszem elveszett. És kiszakadok újra egy pillanatra,
A kék madár hív, hogy visszaadja azt, amit már elfeledtem rég. Hogy a csend nem zaj, s a csillagos az ég. Hát majd kiszaladok mindig a pirkadatba. A kék felettem, a föld alatta. Elindul a lábamat, kapkodom, hogy minden ilyen éles maradjon. Indulj el!
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a felújított református templomért tartottak hálaadó istentiszteletet vasárnap Bánhorvátiban. A középkori eredetű templom felújítása statikai, illetve műszaki problémák miatt vált szükségessé. A munkálatok során többek között a tetőszerkezetet cserélték, felújították a homlokzatot, a talajvíz elleni szigetelést is megoldották, de a templom belső tere is megújult. A munkálatok részleteiről Demeter Zoltánné református lelkipásztor számolt be rádiónknak, aki az épület történetéről is szólt.
A Szentírásból a 84. Zsoltárt írójának a vallomását szeretném felolvasni. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Öröm számunkra, hogy Isten kegyelméből a mai napon a Bánhorváti Református templom felújítása alkalmából háladó istentiszteleten vehetünk részt. Elődeink komoly anyagi terheket vállalva felépítették az Úrnak szentelt hajlékot. A ma élő és az utánunk jövő nemzedékek feladata, ennek fenntartása és megőrzése. Templomunk a 14. században épült, gótikus stílusban. A reformációt megelőző időkben a római egyház kis kápolnájaként működött. A reformáció után néhány évtizeddel, 1544-ben már élő református gyülekezet volt a településem, és a gyülekezet vette birtokába az Úrnak szentelt hajlékot. A templomot a 18. században átalakították és megnagyobbították, és most láthatjuk így eredeti formájában. Festett fatáblás mennyezete és karzata 1796-ban készült. A templom belső terének megjelenését a borsodi és dél-gömöri jellegzetes festett berendezés határozza meg. A padok és két stallum 1720-ban, illetve 1790-ben készültek. Az elmúlt években statikai hibákkal, építészeti, műszaki problémákkal kellett szembesülni. A templom fő hajóján, a támasztó falakon törés vonalak jelentek meg. Szükségessé vált a templom belső építészeti munkálatainak az elvégzése. Először a torony és a templom statikai megerősítése, a tetőszerkezet teljes körű cseréje, felújítása történt meg. Elkészült a templom homlokzatának is a felújítása, az épület környezetének rendezése és a templom talajvíz elleni szigetelése. Az utolsó munkálatokban, bár ez hosszadalmas volt, megtörtént a templom belső megújítása. A padok, a gazatok restaurálása, a festett kazettás mennyezet javítása és szintén restaurálása. Gyakorlatilag a templom teljes körű külső és belső felújítása megtörtént. Hálát adunk az Úristennek mindezért. Kísérje Isten áldása gyülekezetünket, családjainkat, szeretteinket, faluközösségünket és magyar nemzetünket.
Mit tudhatunk egyébként a beruházás anyagi vonzatáról? Mert gondolom ez nem kevés pénz volt, ez a rengeteg munka.
Igen, nagy összegű támogatást kaptunk, és a miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök úr támogatta ezt a beruházást, és ebben úgymond szerepet játszott a államtitkára is, Nagy János államtitkár úr.
Egy picit azért mutassuk be a hallgatóknak itt a gyülekezetet is, hadd halljunk arról is, hogy nagyjából milyen az összetétele, mit tudhatunk. Azt ugye már hallhatunk tiszteletes asszonytól, hogy nagyon régóta van már itt élő reformátusság.
Igen, régóta. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy hasonló helyzetben vagyunk mi is, mint több más gyülekezet, hogy a hűséges gyülekezeti tagjaink már elüregedtek. És tulajdonképpen ők már nem tudnak részt venni a gyülekezeti alkalmakon, vagy éppen az Isten tiszteleteken, betegségeik vagy erőtlenségeik miatt. Elég kis létszámú azért a gyülekezet. A választói névjegyzékben körülbelül 150 fő van jegyezve. Az alkalmainkra, az Isten tiszteletekre 15-20 fő szokott eljönni. És ugye nem lehet elfelejteni, hogy két református gyülekezet és templom van a településen, és a gyülekezet él és munkálkodik. Egy másik fontos része a gyülekezeti életnek az iskolai hitoktatás és az óvodai hitoktatás. Kazinczy Gábor általános iskola néven működik ez az oktatási intézmény, és én úgy érzem, hogy ez áldással jár is, áldásos a gyerekekkel való foglalkozás, úgyhogy különösképpen szeretem a hitoktatást. És a gyerekek megnyílnak az ember előtt, és tudunk beszélgetni mindenről, bibliai történeteken keresztül is, és most a Bánhorváti első 8 osztály 72 gyermek, akik részt vesznek a hitoktatásban. Nyilván azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a létszám abból adódik, hogy a szomszédos településekről, Nagybarcáról és Vadnáról is járnak ide gyerekek az iskolába. Úgy gondolom, hogy az Isten igéinek magvait elvetjük a szívekben, szívükben, és reménységgel nézünk előre, hogy Isten kegyelméből ezek az elhintett magok majd bőséges termést hoznak.
Van egyébként alkalom itt a iskolai hitoktatás keretein túl, illetve az Isten tisztelet látogatások keretein túl találkozni a hívekkel?
Igen. Hát ha nem is gyülekezeti alkalmakon, hanem ugye a hétköznapokban, akár az utcán is, vagy meglátogatjuk a betegeket, tehát ilyen missziói szolgálatot is végzünk. Tehát találkozva itt a faluban az ember tud beszélgetni, el tudja panaszolni az a gyülekezeti tag, vagy ha nem is gyülekezeti tag, akkor is a problémáit, és már az mindenkinek jól esik.
Fiatalokat könnyű egyébként bevonni? Egyáltalán itt Bánhorvátiban, illetve a környező településen mennyi fiatal él még?
Ez az elvándorlás sajnos az még most is megtörténik. Az iskolából, ha ezek a gyerekek tovább mennek, akkor Kazincbarcikán vannak középiskolák, és ott folytatják a tanulmányaikat, és ha valaki főiskolára vagy egyetemre megy egy érettségi után, az a helyzet, hogy már akkor onnan nem jönnek vissza, tehát általában Budapesten szoktak, vagy akár Miskolcon ugye diplomát szerezni, és akkor már nehezebben jönnek vissza, mert a munkahely már ebben a városokban adódik, tehát mindenképpen megtalálják a céljukat.
Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a templomfelújítás kapcsán a Semper Reformanda, vagyis az állandó megújulás alapelvére hívta fel a figyelmet.
régi jó ismerősem, Demeter Zoltán képviselő úr, aki túl azon, hogy nagyszerű református lelki pásztor itt Bán-Horvátiba, amellett ő vezette ezt a települést is hosszú éveken keresztül, és már régi ígéretem volt irányába, hogy eljövök és megnézem a települését, a faluját, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez a beruházás, a református templom, a bánhorváti református templom felújítása azért fontos és jó dolog, mert nekünk reformátusoknak az egyik alap elvünk a Semper Reformanda. És ezt nem csak az egyházon belül érezhetjük így, hanem ennek kihatása van az államéletre, az országra és a nemzetre is, mert azt gondoljuk, hogy folyamatosan meg kell változni, és azért kell folyamatosan változtatnunk, hogy ugyanolyak legyünk, mint amilyenek voltunk.
Most volt nemrég egy vallásturizmussal kapcsolatos konferencia Mátra, Verebély-Szentkúton, ahol elhangzott többek között az, hogy azért is nagyon fontosak a különböző történelmi egyházaknak a szent helyei, mert hogy ott egy-egy élő közösséggel is találkozhat az, aki oda elmegy. Mennyire mennek vajon az emberek egyébként egy-egy ilyen tényleg kis közösségbe, kis községbe, mint például a bánhorváti?
Én azt gondolom, hogy a mi kormányzati politikánk fókuszában a közösségépítés van. De ahhoz, hogy a közösségek össze tudjanak jönni, ahhoz szükséges a falak és azok az intézményrendszerek, amelyeket folyamatosan támogatunk, de a szoftvert, ha úgy tetszik, tehát az egyháznak a misszióját, azt az egyházaknak kell beletenni. Mi minden, mint a magyar kormány, minden segítséget megadunk az egyházaknak ehhez a missziójukhoz.
Most egy templomfelújításról van szó, ami nem kevés pénzbe került. Folytatódik még ezeknek a támogatása? Mi a terv?
Azt gondolom, hogy mostantól kezdve programokat kell indítani, és olyan eseményeket, olyan programokat, amelyek az embereket behívják az egyházias helyekre, így a templomokba is, és itt a református lelki pásztoroknak lesz sok-sok munkájuk, de ahogyan korábban, a jövőben is számíthatnak a magyar kormány támogatására.
A Tiszán inneni református egyházkerületben olyan történelmi értékeink vannak, melyeket utazóként mindenképp fontos felkeresni. Ilyen többek között a megújult bánhorváti református templom is. Nyilatkozta rádiónknak Szontek Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, akit a nemrég lezajlott harmadik Nemzeti Vallásturizmus Fórumról kérdeztünk. Miért volt lényeges ez a vallásturisztikai konferencia? Ugye ez is többek között arról is szól, amiért ma is itt vagyunk Bán-Horvátiban, hogy például megújult ez a református templom, ami talán így több hívet tud bevonzani, és talán még egy turisztikai látványosság is lehet.
Azért volt fontos a harmadik Nemzeti Vallásturizmus Fórum, mert tulajdonképpen a megkezdett 7 éves munkának a folyamata az, hogy évente olyan szakemberekkel tudunk lényegében egy közös hálózatot építeni, ahol, ahogyan ön is mondta, pont azok az emberek vannak jelen, akik felelősek az egyházi értékkincsekért. És azt lehet látni, hogy alapjában véve nagyon jó struktúráltan és nagyon szépen felújított templomaink vannak, vagy levéltáraink, vagy látogatóközpontjaink, de fontos az, hogy az emberekkel hogyan hívjuk fel a figyelmét arra, hogy ez a templom, itt meg lehet állni, és be lehet menni. Ilyen például a bánhorvát is, de tudok mondani nyilván olyan komplexebb történeteket, ahol mondjuk az egyháznak más szolgáltatási lába is vannak, akár étterem, akár szálloda. És ilyen szempontból pontosan azért fontos például a médiának a szerepe, hogy hírt adjon arról, hogy ide lehet jönni, és mi azt látjuk, hogy például Észak-Kelet-Magyarországon is, vagy akár a szorosabban véve az egyházkerületünkben, azért olyan történelmi értékeink vannak, akár egy boldva, ami mellett elmenni, majdnem azt mondom, hogy utazóként bűn. De a mi felelősségünk az egyháziaknak, úgymond az államiaknak és magának a szakmának, hogy az embereket segítsünk, hogy álljanak meg, jöjjenek be, töltekezzenek fel, és csak ezután menjenek tovább.
Mi lehet ebben a jövő járható útja?
A jövő járható útja nagyon egyértelműen ki van rajzolva, hiszen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv az 2030-ig nekünk megszabja azt a cselekvési irányt, ami mentén tulajdonképpen nekünk dolgoznunk kell. Most elkezdtünk pilot programokat létrehívni, aminek pont az a lényege, hogy egy picit edukáljuk az egyházat is, hogy mi a vallásturizmus. Az utóbbi években hozzászoktunk ahhoz, hogy falakat festünk ki, tornyokat újítunk fel, ami helytálló, de most meg kell töltenünk ezt olyan élettel, ami túlmutat az élő közösségeken. Tehát vannak hétköznapok, vannak hétvégék, vannak turisztikai szezonok, és most tulajdonképpen ezeken a pilot programokon keresztül, amik rendszerint kísértékű támogatások, próbáljuk megsegíteni azokat a hiányzó elemeket, amik az előbb definiált célok eléréséhez szükségesek.
Az ünnepi hálaadó istentiszteleten Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, mint az alkalom után rádiónknak elmondta, a templomfelújítás fő célja az őseink örökségének megőrzése, illetve hogy várjuk bele Isten népét. Ugye itt most egy hálaadó istentiszteleten vehettünk részt, amelyben a bánhorváti református templom megújulása volt igazán az alkalom. Milyen gondolatokkal érkezett püspök úr erre az alkalomra?
Hálás szívvel jöttem természetesen, hiszen a bánhorvátiak régi műemlék temploma kívül is belül, tehát teljesen felújult, valóban nagyon szép, és ha az ember templomot újít, akkor nyilván nem csak az őseink örökségét őrizzük meg, hanem várjuk vele Isten népét. Tudom, Isten tiszteleten erről szóltam, az Isten tiszteletről, a 84. Zsoltár szavaival, amelyben az arándok elindul vágyakozással, sóvárgással, az egész lényéből fakadó Isten utáni vágyjal a szívében, és pihenőhelyről pihenőhelyre halad, hiszen ez az arándoklat több napon keresztül is tartott, erőről erőre, mindez a vágyakozás és a erőről erőre való haladás egyben a mi lelki útunk is, valamennyi eljövünk a templomba, noha persze otthon is lehet Isten jelenlétét átélni, imádkozni, de a templom mégis az a hely, ahová elindulunk, ott Isten népével is találkozunk, és egyfajta bizonyságtétel is a részünkről, hogy lehetnék bár máshol is, maradhattam volna otthon is, de a legjobb helyen itt vagyok.
A templomok és a templomfelújítások is valamilyen szinten a híveknek szólnak, hogy gyertek, minél többen nézzétek meg a megújult templomot is, és vegyetek minél többen részt egy-egy istentiszteleten, egy-egy alkalmon. Mennyire van egyszerű dolga, vagy nehéz dolga jelenleg a lelki pásztoroknak, hogy valóban hívek menjenek a templomba, és megtöltsék vasárnaponként a templomot?
A köszöntésekben is szó volt arról, hogy noha külsőben megújult a templom, de az továbbra is mindig feladat, hogy Isten népe benne, mint élőkövek külön-külön épüljenek lelkiházzá, vagyis együttesen is templommal. Ez nagyon szép kép, hiszen templom vagyunk, Szentlélek temploma külön is, de együttesen is élőkőként épülhetünk Istennek népévé, gyülekezetévé. Milyen nehézségei vannak, természetesen megszólítani az embereket, azokon túl, akik a templomba járnak, olyan alkalmakat szervezni, illetve olyan gyülekezeti életet élni, ahol a kevés számú gyülekezeti tag is a családjában, a munkahelyén tulajdonképpen maga is küldötté Isten angyalává válik, aki élettel és szóval hirdeti Isten igéjét.
Az egyházkerület számára mit jelent az, hogy megújul egy-egy temploma? Itt ugye Bánhorvátiban most megújult ez a templom, de a bánfalvi református templom tavalyi év elején volt szintén egy hálaadó istentisztelet. Ez mindig valamilyen szinten a fejlődést is mutatja.
Igen, örömteli ez a fejlődés, hogy tudnélik nyugaton esetleg már lemondanak a templom felújításáról, a gyülekezetről, és van, ahol eladják, értékesítik a templomot. Magyarországnak tényleg olyan kormánya van, amely a gyülekezetek mellé áll, hiszen ennek a bánhorváti kicsi gyülekezetnek is a lehetőségeit felülmúlja az, hogy egy műemlék templomot annak szakszerűen fel tudja újítani. És ez a mi örömünk, hogy most egy olyan időben élhetünk, amikor templomaink rendre megújulnak, a feladat, a staféta rajtunk áll, azaz, hogy mi is lelkiházzá épüljünk, erősödjünk.
Kedves hallgatóink, a felújított református templomért tartottak hálaadó istentiszteletet vasárnap Bánhorvátiban. Erről hallották helyszíni összeállításunkat.
Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.
szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyek.
Amíg fénylek a kertben az autón,
az enyém többször szétesett, mert üldözte a végtelen.
Az a hely kell, hol pont lesz az út, hol minden szál összeér, és az is fut, sem lehet. Amíg próbáltad elvenni tőlem,
nem láttad, hogy velem száll, s nélkülem már meg sem áll.
Az a hely kell, hol pont lesz az út, hol minden szál összeér, de az is volt még én. Nem adom fel, még egy darabban látsz, nem adom fel, még életben találsz, nem adom fel, még nem robbanok szét,
míg átad egy terék, míg tovább mihetnék, míg tovább forog még.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kézműves kincseink címmel nyílt kiállítás a napokban a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban Miskolcon a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület néhány alkotójától. Mint Gergye Zoltán, az egyesület vezetője rádiónknak elmondta, már régi az együttműködés a kollégiummal, hiszen többször szerveztek már ide kiállítást. Itt Miskolcon most egy kiállítást nyitott a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület néhány tagja. Mit tudhatunk erről?
Egész pontosan most nem az alkotóházban vagyunk, hanem a Miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. Itt egyébként mi rendszeresen megjelenünk általában 2-3 évente, vagy mikor, hogy van itt lehetőség a kiállításra. Itt az aulában van egy egész jó használható kiállító tér, és a vezetésnek gyakran szép jutunk, mármint a kézművesek, a népművészek, és akkor mindig kicsit körbeudvarnak, minket, hogy jöjjünk, mikor, hogy, és általában ilyenkor ősszel szoktunk itt eleget tenni a meghívásnak. És három hölgy, két gyöngyfűző, népi ékszerkészítő, Bud Zoltánné és kislánya Bud Petra, ez különleges, hiszen egy családban ugyanazt a mesterséget művelik, valamint Lackóné Tompa Krisztina, ő szövő, takács, és van egy férfi ember is, Lévai József, Fafaragó faműves kolléga.
Hogyan állnak össze ilyenkor egy kiállításnak a darabjai? Ők ajánlják, hogy mi az, amit szeretnének megmutatni az alkotásaik közül, vagy ez ilyen közös gondolkodás?
Hát leginkább ők döntik el, hogy mit hoznak. De persze a tér is, meg a paravánok, vagy a posztamensek száma is befolyásolja, de általában ők hozzák a legújabb dolgaikat, vagy éppen a legbecsesebbet, hogy amit meg akarnak mutatni, de ez inkább rajtuk múlik. Én magam csak asszisztálok ebbe a dologba, vagy éppen egy kicsit a kiállítást segítem megrendezni.
A látogatóknak mondjunk néhány információt, hogyan, meddig látogatható ez a kiállítás?
Nagyon kedvező a kiállítás látogatásnak a lehetősége, hisz minden nap lehet jönni. A Sejemlét utca 1 szám, a miskolciak tudják, hol van. 9-től 18 óráig lehet látogatni, mert itt egy állandó porta szolgálat van, és akkor csak be kell köszönni, hogy jöttünk kiállítást nézni. December 13-a a zárónapja. És teljesen ingyenes természetesen.
Most ugye ez a kiállítás zajlik, mindig aktív a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Milyen tervek vannak még az idei évre? Most ugye novembertől egészen december közepéig látogatható ez a kiállítás, ahogy hallhattuk. Mik még a tervek?
Igen, hát adja is a ünnepi napok közelette a lehetőséget, csak még kicsit bajba vagyunk az alkotóházunkkal. Sokba kerül a fűtés, és igyekszünk spórolni. Így a karácsonyi, de adventi programjainkat úgymond kiszerveztük egy kicsit a ismerős barátainkhoz. Például a Herman Otto Múzeumban lesz egy Fügedi emlékkonferencia. Ez egy szorosan szakmai jellegű dolog, de szívesen látunk ott más érdeklődésüket, illetve aki nem szakmabeli. Ez a Herman Otto Múzeumban lesz december 3-án. December 15-én pedig a Miskolci Galériába fogunk vendégeskedni, karácsonyi vásárra, játszóházzal, mesterségbemutatókkal. Tehát ez per pillanat terveink, de például ide is fogunk érkezni a kollégiumba, mesterségbemutatót és játszóházat tartani, már amennyi játszóházat lehet nevezni itt a nagyobb fiúknak, lányoknak, inkább kézműves foglalkozásnak.
A kiállítást Kis Gabriella gyöngyfűző, magyar bronz érdemkereszttel kitüntetett népi iparművész nyitotta meg, vele is beszélgettünk az alkalom kapcsán. Kézműves kincseink címmel nyílt most kiállítás itt Miskolcon a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban, ahol két gyöngyfűző, gyöngyműves népi iparművész, egy szövőhölgy és egy fafaragó mesternek a munkái láthatók. Milyen gondolatokkal érkezett a kiállítás megnyitóra, ahol ugye önköszöntötte ünnepi beszédében az alkotókat?
Igen, az alkotók már nagyon régóta kollégáim, tanítványaim, barátaim, és hát tudom, hogy mennyi munkával jár egy-egy ilyen akár ékszernek, akár faragásnak, akár szövésnek az elkészítése, és én nagyon értékelem a munkájukat, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezt a kiállítást megnyithattam nekik. És amikor én megláttam először ezt a kiállítást, akkor nagyon-nagyon öröm volt számomra, mert gyönyörű darabok érkeztek, és nagyon szívesen ajánlom mindenki figyelmébe, hogy látogassa meg a munkákat.
Itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnél, hiszen itt ugye, akik most kiállítottak, ők is tagok. Mennyire tudják tartani a különböző népművészeti ágak, művelői a kapcsolatot egymással? Mennyire tudják egymás munkáját, alkotásait követni?
Rendszeresen vannak rendezvényeink kint a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület alkotóházában. Ott rendszeresen tudunk találkozni, illetve minden szakágnak van egy kicsi szakköre, amiben várjuk a külsősöket is, és bárki be tud kapcsolódni. Bár legtöbb helyen egy összeforrott csapat van, de szeretettel látunk kezdőket is.
Ugye itt két népi gyöngyfűző iparművésznek van a kiállítása. Milyen ezt szakmabeliként, mondhatjuk ezt szakmabeliként nézni?
Igen, Kati és Petra állít ki. Ahogy említettem is, a kiállítás megnyitón Kati inkább közelebb áll a népi vonalhoz, de Petra is nagyon gyönyörűen készíti a népi ékszereket. Viszont Petra szokott kikacsingatni a polgári ékszerek világába, illetve a hétköznap is hordható modern ékszerek világába. Mindketten tanítványaim voltak, folyamatosan követem a munkásságukat, és gyönyörű darabok születnek a kezeik alatt.
Visszajárnak tanácsokért, vagy már abszolút önállóan döntenek?
Elő-elő fordul, de többnyire már önállóan dolgoznak.
A tárlaton Bud Zoltánné, valamint lánya Fodorné Bud Petra gyöngyfűző népi ékszerkészítők alkotásai is megtekinthetők. Míg Petra az új utakat is keresi ékszereiben, édesanyja inkább a népi hagyományokhoz nyúlik vissza.
A Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban az ön alkotásai és édesanyja alkotásai is láthatók, aki éppen most a megnyitón nem tudott megjelenni. Mit tudhatunk önöknek? Hát mondhatom azt talán a közös szenvedélyéről. Jól fogalmazok?
Igen, köszönöm szépen. Nekünk 2 éve volt egy nagy kiállításunk Ózdon, és mi előtte kerültünk a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülethez, úgyhogy mi nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy mit részt vehetünk ezen a kiállításon, és úgymond egy kicsit el tudtuk hozni Ózdot is, hiszen mi onnan valók vagyunk, és nekünk ez egy büszkeség, hogy mi itt együtt tudunk alkotni. Sokszor járunk alkotótáborba édesanyámmal, egymást építjük, sosem romboljuk, egymás mintáit nem mindig mutatjuk meg egymásnak, hiszen ebből ugye építő jellegű is, és nagyon szeretünk együtt alkotni.
Mikor jött itt be az önök életébe maga ez a mesterség? Egyszerre egyáltalán, vagy az édesanyjánál hamarabb volt?
Igazából a mesterség az, mikor első osztályos voltam, 2000-ben volt, akkor Kriskovics Ildikó néni tanított nekünk egy ékszert, amit édesanyáknak készítettünk anyák napjára. Nekem akkor indult ez a gyöngyszerelem, és akkor megkértem édesanyámat, illetve édesapámat, hogy vegyenek nekem gyöngyfűzős könyveket, amikből én fogok tudni tanulni. Így onnan kezdődött ez a szerelem, és édesanyámmal akkor kezdtünk el így alkotni.
Akkor a közös alkotás az gyerekkorban már elkezdődött.
Igen, hát végül is mindenki az édesanyjától tanul, az első lépéseket is tőle tudjuk, és akkor így ez innentől meg is marad tovább.
Ide most a kiállításra ön személy szerint milyen tárgyakat, milyen ékszereket válogatott össze? Gondolom azért nem mindig egyszerű, mert van jó néhány darab.
Nagyon sok ékszerünk van, tehát körülbelül a dupla ennyit tudtunk volna elhozni. Leginkább sárközből használunk ékszereket. Ebből most a 2 nagyobb ékszerünk a sárközi nyakba vető, illetve a nyakba dor. Ezt mind a 2 zsűriztetve van, tehát népi iparművészeti zsűri által hagyományok házában zsűriztették, illetve hozzá van egy szorítkunk és a csafrink. Ezt igen sárközben a mennyasszony ékszerének használták, illetve használják a mai napig, és nekünk ez a legkedveltebb alkotásunk.
Úgy hallottam itt a megnyitón Kis Gabriella gyöngyfűzőiparművésztől, hogy ön néha kikacsingat a modernebb vonalra, míg édesanyja a hagyományosabb népi vonalat képviseli.
Igen, ez így van. Tehát édesanyám inkább a régi vonalat képezi, én viszont szeretek kikacsingatni belőle, hiszen esküvő szervezőként én esküvi kiállításokra is járok, és ott is szeretném ezt a vonalat tovább vinni, úgy kimondottan szoktam készíteni fehér ékszereket, illetve kiegészítőket, gyöngycsokrokat például.
Mennyire népszerű egyébként a gyöngy ékszer manapság? Mennyire veszik az emberek? Önön is van egy csodálatos nyaklánc, amit egyébként én akár még esküvőre is el tudnék képzelni, mert ilyen ekrűs fehér színű. Szívesen viselik?
Igen, ez ami rajtam van, ezt én is viseltem az esküvőmön, ezt a férjemtől kaptam ajándékba, tehát ez úgymond kölcsön volt. Nagyon sokan kedvelik már, hál' Istennek, és egyre jobban visszajön a divatba.
Mik a tervek itt a gyöngy készítés, az ékszer készítés terén?
Hát nem nagy titok, de édesanyámmal szeretnénk elérni a népi iparművész címet. Ehhez még sokat kell tanulnunk és zsűriztetnünk, de szerintem jó úton járunk.
Hogyan zajlik egyébként ez a tanulás? Egy picit avassuk be a hallgatókat. El kell menni tanfolyamokra, vagy különböző tárgyakat, ékszereket el kell készíteni?
Nagyon jó, hogyha az interneten is olvasgatunk, viszont azt a technikát, amit ott a videókkal látunk, nem biztos, hogy mi meg tudjuk valósítani. Én azt mondom mindenkinek, hogy ha vesz egy könyvet, akkor keressen hozzá egy iparművészt is. Én szerencsés vagyok, nekem sok a segítőm, a Fügedi Márta Népművészet Egyesületben Kis Gabriella, illetve a legnagyobb segítőm Pálné Osvald Iva Poé, mindenki így ismeri. Én hozzájárok alkotótáborokban, tehát míg más pihenni megy, én alkotótáborba megyek, egy évben legalább 2-szer, és tanfolyamok is, ha vannak meghirdetve, akkor mindig részt veszünk rajta.
Lackóné Tompa Krisztina szövő, takács, különböző sálakkal, textilekkel érkezett.
Különböző sálakat mindenféle technikákkal, nyüstmintázással, sima vászonszövéssel, vannak különböző terítőim, párnáim, azokat is főleg ilyen nyüstmintázással készítettem.
Miért pont ezek kerültek most itt a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumba?
Ezek a nagy része zsűrizett termék, és akkor ezeket hoztam el ide, ezeket a dolgaimat.
Egy picit hagyj ismerjük meg önt és ezt a csodálatos mesterséget, amit űz. Hogyan került az életébe és mikor?
2012-ben kezdtem itt Miskolcon a szövést tanulni a Gubodi szakintézet, vagy szakképzőintézetben, nem is tudom, hogy mi volt ez. Annak idején még a Vasasban működött egy pár évig. Ott tanultam szűni, és a kézigépi hímzést, abból vizsgáztam le. utána 2018-ban lekerültem Békés Csabára egy tanfolyamra, egy takács tanfolyamra, és ott kezdtem, vagy szerettem bele ebbe a szép szakmába, és ott akkor elvégeztem egy OK és takácsképzést, utána pedig 2022-ben megszereztem a népi kismesterség oktatói oklevelet is.
Ez azt jelenti, hogy most már oktathatja is ezt a szakmát?
Igen, természetesen.
Hol történik ez?
Nálam otthon van egy kis műhelyem, és ott oktatok, illetve nem sokára fogunk majd indítani egy szakkört a Fügeri Márta Népművészeti Egyesülettel, ha természetesen összejön a létszám, és akkor szintén nálam otthon, mert ott vannak felállítva a szövőszékek, nehéz őket mozgatni, és ott fog majd zajlani ez a oktatás.
Mennyire nehéz egyébként ez a mesterség, mert azért amellett, hogy ugye gondolom én pihekönnyűek ezek a sálak, ezek a kelmék, de hát azért ott bizony mozgatni kell a szövőszéket, és megvan a technika, amit követni kell.
Hát a szövőszéket jobb esetben azért nagyon nem szoktam mozgatni, csak a bordát esetleg, de én nekem nem nehéz, de most nyáron volt egy kis tábori foglalkozás, ott azért észrevettem, hogy akik még úgy nem tapasztalták, nem próbálták ezt a mesterséget, azoknak egy kicsi nehézséget okozott, de hát ezért vagyunk, hogy ezt megtanítsuk, hogy minél könnyebben le tudják ezt küzdeni, és minél szebb alkotások születhessenek.
Kik azok, akik egyébként érdeklődnek tanfolyam vagy tanulás szintjén, ez iránt a mesterség iránt?
Én úgy vettem észre, hogy a középkorú korosztály volt az, aki ugye érdeklődött, meg így inkább az idősebbek, fiatalokkal még nem nagyon találkoztam, még a saját gyerekeimet sem tudom rávenni arra, hogy szüljenek, pedig helyben van a szövőszék.
Milyen alkotásokat készít legszívesebben, illetve leggyakrabban?
Mostanában már sálakat készítek, ahhoz van leginkább fölvetve a szövőszék is, úgyhogy azokat csinálgatom otthon.
Mennyire követi itt a sálak tekintetében is, vagy akár egyéb alkotások tekintetében a népi hagyományokat, a népi vonalat, vagy szeret újítani?
Én inkább újítani szoktam. A mintázatot azt, hát a takács mintázást az inkább a népies vonal, de a színvilágában inkább az újítás.
Említette, hogy ugye tanfolyamon is érdeklődnek, és különböző képzéseken is az emberek itt a takács és szövőmesterség iránt. Akkor ez azt jelenti, hogy van jövője, van kinek továbbadni?
Hát én úgy veszem észre, hogy van, igen, tehát így országos szinten, amiket látok, különböző tanfolyamokat van. Remélem, hogy itt Miskolcon is lesz majd elég érdeklődő.
A kiállításon Lévai József fafaragó, faműves népi iparművész is bemutatta néhány alkotását, vele beszélgetünk a következő percekben.
Számos darabját, számos alkotását meg lehet itt tekinteni a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. Mit lehet tudni ezekről a tárgyakról? Van itt sok minden. Tál, tányér, kis tároló, fedett tároló, csatok, különböző használati tárgyak.
Hát igen, ez elég nagy idő szakot fog magába, mert régi tárgyak is vannak még, amivel kezdtem a dolgokat faragni. Ilyen korszakok vannak, mint a festőknél szoktam mondani, hogy mikor mihez van kedvem. Az elején ugye a ékrovással foglalkoztam, ilyen csatokat faragtam, ilyen apró díszdobozokat, meg látszik is ott egy ilyen kereg díszdoboznak a teteje meg van faragva. Utána mindig valamire rácsodáltam, és akkor megpróbáltam, hogy meg tudom-e én is ezt csinálgatni. Mostanában meg az internet is segít, a világot meglátja az ember, hogy ki más ilyen esztergályos dolgokat külföldön is, hogy miket csinálnak az alkotók. Aztán úgy az ötleteket magáivá teszi az ember, utána sokat ugye a mesterektől is tanultunk. Nekem is az első ilyen mesterem, aki bevezetett a ékrovásba, az egy idős bácsi volt, ő az ékrovást mutatta meg, utána pedig eljártunk egy ilyen szakkörbe, ahol a Szondi Sanyi nagy neves fafaragó barátom, mondhatom most már úgy, ő neki a segítségével így a művészeti irányba mentem el, meg ugye a precizitás, a szép érzéknek a fejlesztése, azt ő sugallta, hogy milyen irányba menjünk. Aztán úgy mindig jöttek az újabb ötletek, és akkor hát én szoktam mondani, hogy én nem faragni tudok, meg esztergálni tudok, hanem én szeretem a fát. Tehát én csinálni szeretem, mint aki gombázni elmegy, és nem eszi a gombát. Én mindig, amikor egy-egy darabot megcsinálok, és akkor a végén ugye lekeni az ember egy valamilyen anyaggal, attól függ, hogy milyen a tárgy, használati tárgy, vagy dísztárgy lesz, és akkor az adja ki a szépségét a legvégén, tehát akkor az a pont az íre.
Önnek hogyan jött az életébe itt ez a fafaragás mesterség, és mikor?
Hát ez ott kezdődött, amit említettem, a Tóth Gabi bácsi mutatott nekem egy darab fát, hogy ezt fényképezzem már le neki. Azon volt így ilyen két táncoló női alak ékrovásba kifaragva, és akkor kérdeztem, hogy ezt hogy csinálja. És akkor ő segített, megmutatta, adott egy darabka fát.
Ez hány éve volt?
Ez megfogott, ez olyan 84 körül, mert akkor szereltem le, és utána találkoztam a Gabi bácsival, és akkor utána én ilyen kisebb dobozokat ezt-azt csinálgattam, és akkor volt a Szonyi Sanyi bácsinak egy kiállítása az ifjúsági házban, annak idején még a kohászatnak volt az ifi háza, és akkor ott én is elvittem, megmutattam, beszélgettünk, és akkor utána ő csinált ilyen szakkörszerűt, és akkor ott eljártam, utána más típusú faragásokat is megismertem, ilyen somogyi, tehát ez a levélmintás, ez a virágok, meg a domborfaragást. És akkor utána jött a következő lépés, hogy csináltam egy kis faesztergát magamnak, és akkor azt is így gyárba így összebarkácsoltunk, és akkor mindig egy-egy fokot léptünk, szoktam, hogy mindig egy tyúk lépéssel előrébb, aztán ugye gyűjtögettem közben a faanyagot. Most is szoktam mondani, hogy csak addig éljek, míg azt a sok fát, míg a 30 év alatt összegyűjtöttem, elhasználjam. Úgyhogy így alakult ez az egész.
Egy népi iparművésznél, egy népműves mesternél mindig felmerül a kérdés, hogy van-e kinek továbbadni, akár a családba, akár máshonnan, vannak-e érdeklődők itt a mesterség iránt?
Igen, ez nehéz dolog. Az Egyesületben hál' Istennek van lehetőség, így, hogyha nyári táborok vannak, vagy ott is fegy van hirdetve, hogy jöhetnek. Hát egy-két fiatal ember is volt már ott nálunk, aki tovább viszi, úgymond, de ők már úgy megvan a saját életük, meg a stílusuk, tehát az elindításba segít az ember, tehát ez olyan dolog. Én is több mestert nek a munkáit megláttam, egyiktől másiktól átvettem ezt-azt. Ők is úgy vannak vele, hogy amit tőlem tanulnak, azt megjegyzi, vagy mástól tanulnak, és aztán ő a Szonyi Sanyi bácsi mindig azt mondta, hogy mindegy, azt csak csináljam. És előbb-utóbb kialakul egy saját egyéni stílus. Tehát a sok mindenből, meg ugye a látásmód, mindenkinek milyen a látásmódja, miben látja meg a szépet, és akkor utána ez úgy kialakul egy sajátos dolog, meg hogy mit szeretne elérni. Hogy, hát ez, hogy most a fiatalok mennyire elég kevesen érdeklődnek. Így ilyen nyugdíjba menő emberek is vannak, akik úgy szoktunk az Egyesület udvarán így esztergályos bemutatót is tartani, van itt egy kis eszterga. Csak hát a mai világban már egyre kevesebben szánnak rá anyagi eszközöket is, hogy egy műhelyt kialakítson, meg talán egy-két ilyen gyereknek van talán igénye rá, csak egyre nehezebb. Tehát én mondjuk a erdő alatt nőttem fel, tehát ott mentünk, íjat csináltunk, csúzlit csináltunk, faragtunk ilyen virágkarót, ezt-azt, tehát ott unalmunkban megtanultuk ezeket. Most már a mai gyerek nem unatkozik, mert van mit nyomkodnia, úgyhogy nehéz, hogy ilyenbe belevonni, de próbálgatjuk, tehát az Egyesület is azon van, meg azért is voltunk most itt ezen a tehetséggondozó kollégiumban is, hogy hát, ha valaki egy kis ízt kap, és hát, ha hozzáfog. Mi szívesen segítünk nekik, bármi kérdés van, akkor van egy késes ismerősöm is, aki faragni akarja a nyelet, most ővele is konzultálunk, hogy lehetne farigcsálni. Tehát akit úgy vonz ez a dolog, az megtalálja a lehetőséget, vagy minket is akár, és mi segítünk nekik. Tehát nem zárkózunk el az ellen, hogy most átadjuk a tudást, mert hát ez mi megyünk, a tudás maradjon.
Kedves hallgatóink, Kézműves kincseink címmel nyílt kiállítás a napokban a Miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület néhány alkotójától. A megnyitón készült összeállításunkat hallották.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra hírek következnek, majd pedig tovább folytatódik a Svédasztal.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.